Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük az Urat a 129. énekkel. Mi nagy az Isten szerelme. Sokan nem értik, hogy hogy lehet az, hogy a keresztények pont egy gyász dolgot ünnepelnek, amikor valaki gyászolna normális esetben, akkor miért van az, hogy nagypénteket a keresztények megünneplik? És a keresztkérdéseken is ezen a bevezető kurzuson egy nagyon érdekes téma. Azért, ahogyan énekeltük, mert ez egy áldozat, értünk tett áldozat, és ezt ünnepeljük, és hát tudjuk, hogy itt nem ér véget a történet. Foglaljuk el a helyünket most. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik a képernyők előtt néznek minket, akár szokás szerint a YouTube-on, vagy pedig most éppen az önkormányzati tévé által biztosított adásban. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekes füzetünk 145. dicséretével nézd, ott fent ki van a kereszten. Thank you.
Evangéliumából a 27. fejezetből a 33. verstől az 54. versig szeretném felolvasni közöttetek hozzánk szóló igét, és azt kérem a gyülekezettől, hogy fennállva hallgassuk meg az Isten igéjét. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, mármint Jézusnak. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, ezzel a felirattal: ez Jézus, a zsidó királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóvába káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta: Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, láma szabaktáni, azaz: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. De a többiek ezt mondták: hadd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: bizony, Isten fia volt ez. Tegye a mi Istenünk áldottá ezeket az igéket, ezeket a szavakat, hogy annak ne csak meghallói legyünk, hanem engedjük azt közel magunkhoz, engedjük azt a szívünkbe, és hagyjuk, hadd formáljon bennünket. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagy pénteken arra emlékezünk, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Azért adunk hálát, hogy a legnagyobb borzalmakat is engedted elviselni, de te kitartottál a szeretetben, csak azért is meg akarsz bennünket menteni, és elszenvedted magad is a halált, elszenvedted az elutasítást, a nem törődömséget, a félelmet, amit mi emberek hordozni tudunk, és amivel mi olyan gyarló módon, olyan sokszor vagyunk előtted. Urunk, ennyire vagyunk képesek megostorozni téged, megfeszíteni téged, eltolni magunktól téged, de köszönjük, hogy te türelmesen, határokat nem ismerve, a határaidat átlépve szeretsz bennünket, és nem mondasz le rólunk soha. Köszönjük azt, hogy engedted megérnünk ezt a napot, engedted hallani ezeket az igéket, és arra kérünk, mennyei atyánk, hogy ne a bűneinkre nézz, ne azokra a vétkekre, amiket elkövettünk ellened, hanem nézz arra a szívre, amivel itt vagyunk most, előtted, vágyakozunk hozzád, vágyjuk a te szeretetedet, jelenlétedet, és kérünk, formálj minket. Lelkeddel légy itt közöttünk. Kérünk, hogy az emberi szavak, azok ne csupán emberi szavak maradjanak, hanem legyenek a te életed formáló igéid. Kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg imádságunkat, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. És az ige hirdetésére készülve az új énekes könyvünkből énekeljük az Új Szövetséged elfogadom kezdetű éneket. Thank you.
új szövetséget elfogadó. Maga meg egészen odaadom, nem tartok semmit, legyen tiéd, félelmeimtől irgalmad véd. Áttört kezedbe kezem teszem, ne engedd, kérlek, ha elveszem. Láncolj magadhoz örökre már, nincsen itt részem, nincs ami
Isten tiszteletünknek az alapigéje Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből, a harmadik fejezetből válogatott versek. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Eddig az írott ige. És ugye András azzal kezdte a köszöntést, az Isten tiszteletet, hogy is lehetne a nagypéntek ünnep, és hogy lehet, hogy a kereszténység egy gyásznapon ünnepel. Azt kell ugye látni és élnünk, hogy ez a kereszténységnek a legnagyobbik ünnepe, amikor aki Istenhez tartozónak vallja magát, az megáll, az bőjtől, az emlékezik, és rátekint arra a keresztre, ami Jézus Krisztus meghalt. Ugye furán hangzik ez, hogy ünnep, ha arra gondolok, hogy Jézus Krisztus halálára emlékezünk ezen a napon, mert hogy az ünnep szóhoz nagyon sokszor az öröm és a vigasság párosul, és ez a nap pedig inkább a gyászé, vagy a bánat napja. De ahogy András is mondta, nem állt meg itt, nincs itt pont téve a történet végére, hanem folytatódott tovább az Isten munkája a világban. A kérdés az ezen a nagypénteken, hogy miért is kellett Jézus Krisztusnak meghalnia? És akik járunk gyülekezetben, meg konfirmáltunk, vagy olvassuk a Szentírást, és tanuljuk a dolgokat az Istenről, akkor nagyon gyorsan rávágjuk erre, hogy hát ha mi váltságunkért. De hogy mit jelent ez? Hogyan lehet ennek a mai napnak az érthetetlen dolgait lefordítani a 21. századi ember számára? Honnan váltott meg bennünket Jézus Krisztus? Miért kellett megváltani bennünket? Mi szükség volt erre? A legtöbb ember és legtöbben Isten valóságosságát, az, hogy ő él, létezik, közel van, itt van, ezt a reform gondolatot nagyon zavarónak tartják, félelmetesnek. Legszívesebben nagyon sokan az Istent bezárnák valami arany szelencébe vagy szekrénybe, elrejtenék őt azzal a céllal, hogy jó-jó, legyen csak ott a távolba, ne érintse őt senki, ugyanígy ő se érintsen senkit. Csak maradjon ott, legyen ott, tudjuk azt, hogy Isten van, de legyen a távolba, ne avatkozzon bele az életünkbe. Segítsen, ha kérem, de csak azon a módon, ahogy én kérem, és ne akarjon nekem határt szabni, korlátot adni, parancsot előírni. Ne éljen, ne mozduljon, ne mozdítson, maradjon ott, ahova tettem, olyannak, amilyennek elgondolom, amilyennek látom őt, ilyen vagy olyan szűrőn keresztül. Isten azonban nem bezárható sehova. Se valami aranyszekrénykébe, se a templomba, se sehova nem zárható ő be, és nem azért lett emberré, hogy ott maradjon a mennyben, hanem, és nem azért lett emberré, hogy távol legyen, hanem az Isten testet öltésének történetéhez nagyon is hozzátartozik maga az emberrel való kapcsolat. Hozzátartoznak a változások, a dinamika, a folyamat, az élet. Ahogy az Isten él, úgy az életnek is élnie kellene. A testet öltés, az inkarnáció éppen azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatunknak van egy folyamata, valósága. Ez nem lezárt dolog, ez egy működő kapcsolat. Nincsen befejezve. Az Isten ismeretnek újra és újra vannak új fejezetei, vannak új formái. És ugyanígy nem csak az Isten ismeretünk, de az Istenben való hitünk, a benne való bizodalmunk is egy dinamikus folyamat, ami fejlődik, ami növekszik jó esetben, ami közeledik az Istenhez. Ahogyan Isten és a teremtés állandóan mozgásban van, ugyanígy bennünket is, a mi életünket is, a lelkünket is mozdulásra akarja bírni az Isten. Ki akar bennünket hívni a saját börtönünkből, és igaz ismeretet akar nekünk adni. Szóval miért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia? Mire volt jó ez a borzalmas halál? Van az Ószövetségben egy történet Mózes kapcsán, ami számomra nagyon jól szemlélteti az okot, és amit Pál apostol itt a korintusiakhoz írt levélben meg is említ. Ugye Mózes többször találkozik az Istennel, de leírja az Ószövetség, hogy amikor a Sínai hegyen a törvényt kapta, akkor mi történt? Ezt olvassuk. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről. A bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai mind meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem mertek oda menni hozzá. Mózes azonban odahívta őket, és akkor Áron, meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Azután odamentek hozzá Izrael fiai is, mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr mondott neki a Sínai hegyen. Miután mindent elmondott nekik, leplettet Mózes az arcára. Valahányszor bement Mózes az Úr színe elé, hogy beszéljen vele, levette a leplet, amíg ki nem jött. Azután kijött, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcbőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Van ebben is egy folyamat. Amikor felment Mózes a hegyre, akkor kapott egy törvényt, a keretet, amiben Isten elmondja, tanácsolja, rögzíti, átadja neki, hogy ő hogyan gondolja el a mi életünket, ami előre visz. Azokat a támpontokat odaadja Mózesnek, ami alapján mi, az emberek élhetjük az életünket itt a Földön, egymással, egymás között és az Istennel, vagy az Istennel és egymással, egymás között. És ezeket ugye kőtáblába vési, el ne vesszen, hogy mindig vissza tudjuk nézni, hogy mindig emlékeztetni tudjuk magunkat ezekre a keretekre, amelyeket Isten ad azért, hogy életre hívjon, azért, hogy érezzük az ő szeretetét, és mint egy biztonsági zónát tegyen ide körénk. És miközben leírta a törvényt, ezeket a biztonságot adó kereteket, azt is olvassuk, hogy beszélgetett az Istennel, az élő Istennel, amitől fényleni kezdett az arca, és ő maga is élettel telt meg. Tehát miközben írta, miközben tanulta, miközben vette, miközben érzékelte a kereteket, a közben látta, tapasztalta magát az élő Istent. És amikor levitte a kőtáblákat, akkor nem csak a kőtáblát vitte magával, hanem az Isten dicsőségét is vitte magával. Az Isten valóságát vitte magával. És erre a sorrendre nekünk is oda kell figyelni. Kell, hogy tudjuk a kereteket. Kell, hogy tudjuk, mi az a határ, mi az a parancsolat, mi az az út, amit az Isten tanácsol nekünk. Mi az a biztonsági övezet, amiben az Isten behív bennünket. Amire azt mondja, hogy így éljetek, és akkor jó lesz, jobb lesz, akkor nem fogtok annyira sérülni, nem fogtok annyira elbukni, vagy olyan nagyon elbukni. Viszont, ha csak a törvényt látjuk, ha csak a keretet, a parancsolatot látjuk, de azt, aki a parancsolatot adja, a kereteket adja, az élő Istent, ha őt nem látjuk, akkor önmagunk fogjaivá, a törvény rabszolgáivá, törvényeskedőkké, Krisztust és embertársainkat megölőkké válunk. Ha csak a törvény betűjét látom és olvasom, és nem nézek a törvény alkotójára, az Úristenre, a szerető Istenre, akkor ez megöli a hitemet. Akkor mindenféle kapcsolatomat megöl, mert ameddig csupán lepleken, szűrőkön, csak prédikációkon, dogmákon, igenmagyarázatokon, törvényeken, tehát a betűn keresztül látom az Istent, és ebbe próbálom a magam hitét és önmagam életét beszuszakolni, belepéselni, és nem a szívemmel tapasztalom meg az Istent, akkor merevvé válok, sarkos leszek, akkor, ahogy szoktuk mondani, vastagnyakú kálvinista leszek. Szegény Kálvin nem így gondolta. Ő nem ezt értette. Hatalmas megszabadulás, lelki feltöltődés, és élet az, amikor megtapasztalom azt, hogy Isten hatalmasabb a kőtábláknál. Hogy Isten hatalmasabb a betűnél, a törvénynél. Ő adta, de ő az, aki a lényeg, és nem pedig maga a törvény, bár ez egy veszélyes mondat. Nézzünk, elővettem így gondolatba a parancsolatokat, ugye a 10 parancsolat az nagyon ismerős mindenki számára, és egy klasszikust úgy elővettem, hogy egy picit közelebb hozzam magunkhoz ezt a törvény és Isten maga dolgot. Ott van például ugye a legmélyebb és legintimebb parancsolat, amit az Isten odaad az ember-ember közötti kapcsolatban, ez a ne paráznák, hogy van ne légy házasságtörő. Hogyha ebből a parancsolatból, csak a betű, vagy a törvény betűjét, a tiltást, tehát a korlátot látom, ha ebből csak azt látom, hogy a házasságkötés csupán egy papír, az egy kívülre mutatott szövetség, hogy házasságot azért kell kötni, hogy a babaváró hitelt fel tudjam venni, ha csak ezt látom belőle, akkor ez meg tud nyomorítani. Akkor elveszítem a lényeget. Mert az Isten nem ezt mondta, nem ezt akarja mondani, hogy már pedig házasságot kell kötni, és ez az a keret, amibe bele kell szuszakolni két embernek az életét. Hanem azt mondja, hogy szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. És az egymás iránti szeretet, az egymás iránti tisztelet, az egymás mellett levőség, az egymás támasza, a közös szövetség azt a házasságban, az ünnepségben, az áldáskérésben pecsételjétek meg, mutassátok meg. De a házasság, az Istentől való házasság, az nem azon a napon van csak, hanem azt akkor kezdődik. Akkor visszük tovább, akkor köteleződünk el egymás mellett, amellett, hogy az embert, akit az Isten mellém adott, szeretni fogom, ahogy az Isten szeret engem. És őt tisztelem, őt előre viszem, az ő javát akarom, hogy magam dolgait hátrébb teszem, az ő dolgait szemlélem először, vagy elsődlegesen, és ő ugyanígy. Tehát a szeretet kapcsolat, a lényeg, és akkor nem fejtem ezt ki tovább, mert ez egy külön prédikáció kellene, hogy legyen, de meg szoktunk is erről prédikálni, de hogy értjük, ugye, hogy nem a papír, nem ez a két szó a lényeg, hanem a szeretet kapcsolat a lényeg. Az Istennel való közösség a lényeg. Mert ahogy mindenben, úgy a házasságban is, meg minden emberi kapcsolatban is el tudunk jutni a határainkig. És kell, hogy kérjük az Isten segítségét ahhoz, hogy jól tudjuk csinálni azt, amire ő hív bennünket. Miért tett Mózes leplet az arcára? Miért takarta el Mózes az arcát? Mert nehéz látni a szentet. Nehéz látni a tökéleteset. Isten fényességét és igazságát, ahogy egyre közelebb érezzük magunkhoz, annál jobban félünk tőle. Vizuálisan is ijesztő lehetett Mózesnek a fénylő arca, de ha belegondolunk abba, hogy ott az emberek a törvény meg Mózes által szembesültek azzal, hogy milyen az Isten szentsége, az Isten tökéletessége, és belegondoltak abba, mert meglátták azt, hogy ők nem ilyenek, és soha nem is tudnak ilyenek lenni, akkor az félelmetes. Akkor az ijesztő, az rémisztő. És az Isten óvni akarta őket ettől a félelmetességtől, ettől a tökéletességtől és szentségtől. Nem azért, mert nem akarja nekünk adni, hanem azért, mert nem akarja, hogy elsőre belehaljunk. Hanem az Isten ismeri a fokozatot, ismeri a türelmet, a közeledést, a lassú fejlődést. Az Isten türelmes, és az Isten védeni akar bennünket. És látjuk azt, hogy a törvény Mózes arcának fényessége, a sok-sok próféta, aki mind-mind megijedt az Isten jelenlététől, sok viszontagság után egyszer csak azt mondja az Isten, hogy akkor közelebb jövök. És emberré lesz. Azzal a céllal, hogy jobban megértsük őt. Hogy jobban közelebb mehessünk ő hozzá. Ő maga takarja ki magát, és közelebb lép az emberhez Krisztusban. Azt akarja, hogy az ő fényessége és tökéletessége az ne félelmet keltsen, hanem bizalmat adjon. Szeretetet sugározzon, szeretetet elfogadni tanítson, és szeretetet adni tanítson. Azonban Jézus arcát sem tudták, és ma sem tudják nagyon sokan elviselni. Annak ellenére, hogy ránézésre akkor egész emberi formája volt. Krisztus arca is, Isten fényessége nem elrettentésül adatot nekünk. Az van leírva János evangéliumában, Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Azért küldte, hogy tükör legyen, tükör, segítség. Egy kicsit nézzük meg, hogy profán értelemben mire használjuk a tükröt. Ugye minden, azt gondolom, minden lakásban, minden háztartásban van tükör, egy legalább. Mire is használjuk? Azért használjuk, hogy belenézzünk, és amit látunk, azt tökéletesebbé tegyük. Ugye, megigazítsuk a hajunkat, megigazítsuk a sminket, mi nők. A férfiak a bajuszukat, a szakálukat, hogy megborotválkozzanak, hogy sima legyen az arcuk. És elgondolkodjunk azon, amikor látjuk magunkat a tükörbe, hogy hogyan tudnám még szebbé tenni magamat, még tökéletesebbé, még vonzóbbá, még kívánatosabbá, hogy ezt a szót használjam. Hát ugyanígy kellene a bensőnket is gondoznunk. Ugyanígy kellene látnunk a helyzetünket, amikor Krisztusnak az arcába, az Isten fényességébe tekintünk. Azért nézünk bele, hogy látva az ő tökéletességét, mi magunk is elmozduljunk ebbe a tökéletességnek az irányába. Hát nem ez a feladatunk önmagunk felé, hogy jobb emberek legyünk Krisztus segítségével ma, mint amilyenek tegnap voltunk. És holnap még jobbak legyünk Krisztus segítségével, mint amilyenek ma voltunk. Mert a magunk erejéből nem megy ez jól. Nem megy ez tökéletesen. De azért kellene belenézzünk újra és újra a Krisztus arcába, abba a tükörbe, amiben benne van a törvény, de benne van a szeretet. Hogy még jobb embereké, még krisztusibb embereké tudjunk válni. Az akkori emberek, amikor belenéztek Jézus arcába, és látták az ő cselekedeteit, és ezen keresztül látták saját magukat is, megijedtek tőle. Nem elgondolkodtak rajta, nem vitte őket, nagyon sokukat előbbre, a megjobbulásra, nem intette őket alázatra, hanem elkezdtek védekezni. Elkezdték keresni a hibát. Hol tudnak belekötni? Hol lehet őt felelősségre vonni? Hol lehet őt nyakon csípni, hogy nem tartja be a törvényt? És inkább megölték ezt a Krisztust, mert nem fért bele az Istenről alkotott elképzelésükbe ő, aki nem azért jött, hogy elítélje ezt a világot, hanem azért, hogy üdvözítse azt. Ugye Jézus nagyon sokszor feszegette a törvénynek a határait. Nem azért, mert semmisé akarta tenni, hanem azért, mert fel akarta hívni arra a figyelmet, hogy szeretet irgalom nélkül a törvény az bánt, az üt, az sarkossá tesz, az merevvé tesz, az ítélkezővé tesz, és nem, hogy jobbá tenne bennünket, hanem még inkább lefelé húz. Viszont Krisztus nem engedett annak, hogy őt betegyék ebbe a bizonyos aranykalitkába, a templom falai közé, hanem az atyára nézett, az atya szeretetére nézett. És az atya szeretetében meghalt tőlünk. Inkább meghalt, mintsem önvédelemből olyan vallásos keretekbe engedte volna magát, vagy olyan istenképbe szuszakolta volna magát, amiben ő nem fért bele. Ő nem vádolta, nem elítélte az embert, és ma sem ezt teszi, hanem szerette, szereti, és jobb életre, belső változásra, Istennel való kapcsolatra hívja, amitől ma is nagyon sokan megijednek. Amitől olykor mi magunk is megijedünk. Azt kell mondani, hogy nem csak az akkori rómaiak, vagy az akkori zsidók, vagy az akkori tanítványok, de ma mi nagyon sokszor megöljük inkább Krisztust, mint hogy közel merjük engedni magunkhoz, mert az ő tökéletességre, hívása az ijesztő és rémisztő. Mert az ő szeretete mozdulásra hív, rabságból kihív, arra hív, hogy tegyek valamit magamért és az Istennel való kapcsolatomért. Nagyon sokan félnek ettől a szeretettől, meg attól, hogy a szeretetben mozdulni kellene, másképp kellene csinálni valamit, ki kellene lépni a komfortzónából. Nagyon sokan félnek ettől, pedig mindennél jobban vágynak rá. Inkább megkötik magukat, makacsul megkötik magukat, mint hogy szabadon, bízva az Isten szeretetében belenéznének a tükörbe, ami bűnbánatra hív, ami megbocsátásra hív. Eszembe jutott egy kolléganőm, aki nem jár az Istennel, de nagyon szépen mutatja az ő példája, hogy az Isten nélkül élő ember is tud jót, meg Isten szerintit cselekedni, és az a mondat, amit ő megfogalmazott, azt nekünk Krisztus követőknek is nagyon jó megélni olykor. Bele volt feszülve egy munkahelyi konfliktusba, és nagyon kötötte magát ahhoz, hogy ő tudja, hogy mi az igazság, tudja, hogy mi a jó. És sehogy se akart belenyugodni, hogy a körülötte levők, azok pedig nehezen veszik ezt az akadályt. Nem akarják érteni, nem akarják befogadni, hanem járják a saját útjukat. És amikor megértette azt, hogy csak maradjon ő a saját maga meggyőződésébe, de nem kell erővel, mindenen keresztül taposva végigvinni a saját igazságát, hanem megmaradni a saját maga meggyőződésében, és hagyni, hogy a másik is rájöjjön arra, amire rá kell jönni, akkor azt mondta, hogy bennem változott valami. Nem a körülmények változtak. Bennem változott valami. És elmondta a békességét. Elmondta a nyugalmát. Elmondta azt, hogy mennyire el tudta ezt engedni. Az ő meggyőződése megmaradt, de békességre talált, mert elengedte az erőszakosságot, a saját akaratát mindenen keresztül. Vagy egy másik dolog jutott eszembe, többször megvallottam már előttetek, hogy az életemnek van egy törése, van egy sikertelen házasság és egy válás mögöttem, és nem is ez a lényeg. A lényeg az, amit már nagyon sokszor elmondtam, ma is elmondom, mert eszembe jutott ennek kapcsán, hogy az Isten törvénye elmondja azt, ugye, hogy házasságot megtörni, elválni az bűn. És ez ma is így van. Ez bűn. Az Istennek nem ez az akarata. Az Isten két ember kapcsolatát jóra szánja, másra szánja. Viszont a gyarló ember élete megtörik néha. Eltörik. Rosszul csinálunk dolgokat. De megélni azt, hogy belenézek a tükörbe, a Krisztus arcába, és azt mondom, Uram, bocsáss meg, nem így akartam, de így sikerült. Kérlek, hogy emelj föl ebből a bukásból. Kérlek, hogy újíts meg, hogy húzz föl, hogy mutasd meg, hogy lehet ezt, ha nem is jóvá tenni, de hogy lehet ezt másképp csinálni. És azért mondom el ezt, mert az Isten megtette. Az Isten megbocsátott. Ezért lehetek ma itt. Élhetek ma itt közöttetek. Ezért lehet az, hogy olyan áldásokon keresztül visz az Isten, amit reggelig lehetne sorolni. Szóval az Isten nem elítélni jött, hanem amikor megmerem vallani a magam gyarlóságát, akkor megbocsát és szeretetre hív. Nagyon érdekes kérdés az, hogy akarta-e az Atya Jézus halálát? Ki akarta igazából Krisztus halálát? Miért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia? Nagyon sok kérdés, nagyon sok igaznak gondolt válasz a váltságról, halálos áldozattal járó kiengesztelésről. De azt biztosan tudjuk, hogy Krisztus mi miattunk halt meg. És hogy mi öltük meg őt. Mert azért jött, hogy megváltson bennünket, vagyis, hogy visszavezessen az Atyához bennünket, mert ez az Atya akarata, kapcsolatba lenni az emberrel, és ezért jött a földre. Az Atya azt akarta, hogy az emberiség kiengesztelődjék vele, hogy a bűnből kijöjjön, hogy az Istenhez közeledjen, de nem az Isten, nem az Atya szíve volt kemény, hanem az embereké. Nem az Atya szíve nem engesztelődött ki, hanem a miénk, és azoké az embereké. Jézus ki akarta engesztelni az atyát azzal, hogy az emberi szívet lágyítja és viszi közelebb az Istenhez. Az én szívemet lágyította meg, és a ti szíveteket lágyítja meg az Isten, és mindazokét, akik belemernek nézni az ő tükrébe, az ő szemébe. Krisztus az életünk része akar lenni lelke által, egyé akar velünk válni. Amikor emberré lett, akkor végre lett egy olyan ember, aki tökéletesen tudta szeretni az Istent. Amikor szeretni tudjuk az Istent Krisztusban, akkor belemerünk nézni az arcába, és tükörként éljük azt meg, és merünk bűnöket, hibákat, félelmeket, kétségeket, fájdalmakat megvallani az Isten törvénye alapján, és merjük elfogadni azt a bocsánatot, azt a szerető jobbot, amit az Isten Krisztusban adott nekünk a nagypénteki áldozaton keresztül is, és akkor megbékülünk az Istennel. Akkor megéljük a vele való kapcsolatot, akkor átéljük a megváltásnak a csodáját, azt a szabadságot, amire az Isten hív bennünket, azt a kapcsolatot, amit élni akar velünk. Mert már nem kell félni senkitől és semmitől, hiszen egyedül az Isten szeretetének vagyunk kiszolgáltatva. Egyedül az ő ereje által tudunk élni, tenni, jobbá lenni. Az Isten művét sem az akkori ember, sem a mostani nem tudja lerontani. És bár bűneink miatt meg kellett halnia, a mi bűneinkért szúrták őt át, de Isten mindent át tud változtatni, az Isten mindent a helyére tud tenni. És ha nem valósul meg az ő akarata a mi balgaságunkból, akkor is ki tudja hozni mindazt a jót, amit ő akar. Mert ahogy mondtuk már, nem nagypéntek a történet vége, hanem húsvét, a feltámadás. Tehát Krisztus él, hiába ölték meg, feltámadt és él, és lelke által itt van közöttünk. Azt olvastuk, befejezésképpen mondom ezt, azt olvastuk az igében, hogy a templom kárpitja ketté szakadt. Szimbolikus értelmű ez a mondat. Azt jelenti, Jézus kinyitotta az ajtót Isten és ember között. Nem kell senki és semmi, hanem csak oda menni az Isten elé. És ez az ajtó mind a mai napig nyitva van. És az úrvacsorában minden egyes alkalommal nyitva van. Amikor Jézus meghalt, akkor ez a kárpit ketté hasadt, az embert és a szentet elválasztó hatalmas lepel nem csak az Isten arcáról, nem csak a mi arcunkról tűnt el, hanem ebben a bizonyos vallásos térben is megnyílt és ketté szakadt. És szabad lett az út, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Maga az Isten tesz tehát bennünket alkalmassá arra, hogy ennek az új szövetségnek a tagjai legyünk, hogy ne a betű szerint éljünk csupán, hanem a lélek szerint, a megelevenítő Isten lelke szerint, aki ma is szabadságra hív bennünket Krisztusban, és arra hív, hogy közösségbe legyünk vele. Így áldja meg az Isten a további életünket, Istennel való kapcsolatunkat. Imádkozzunk! Istenünk, hálásak vagyunk a te szeretetedért, az erőért, amivel életre hívsz bennünket, az akaratodért, ami nem mond le rólunk, és olyan jó, Urunk, hogy te nem érzelmi szinten szeretsz bennünket csupán, hanem nagyon is tudatosan, nagyon is odafigyelsz arra, hogy akkor is szeretve legyünk, amikor mi nem szeretünk téged. Urunk, ez az érdekek nélküli odaszánás, ez térdre kényszerít, ez meghat, ez könnyekig szíven üt bennünket, mert senki soha igazából az életben nem tud úgy szeretni, hogy ne lenne mögötte érdek, csak te. Így köszönjük és adunk hálát jelenlétedért, az életért, Krisztusért, az úrvacsorában a közösségért, a gyülekezetért, mindazokért, az áldásokért, amikkel megajándékozol bennünket, és kérünk, hogy továbbra is légy közöttünk. Amen. Az úrvacsorára készülve az új énekes könyvünknek az 57. énekét énekeljük. Győzött a bárány, már győzött a bárány.
Győzött a bárány, már győzött a bárány. A harc nem dúl, minden csata elhakul, mert már győzött a bárány. A sír is üres már, a sír is üres már, mert feltámadt, híre eljutott hozzánk, a sír is üres már. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Most Isten jobbján ül, most Isten jobbján ül. Ő pártfogó, aki közben jár értünk, most Isten jobbján ül. Test és kifolyt vér, az asztal készen áll. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Eljön majd a nap, igen, eljön majd a nap, mikor könnyed felszállít, igen, eljön majd a nap. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé. Isten bárányát áldom én, legyen minden dicsőség övé.
A mi további segítségünk, úrvacsorai együttlétünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogyan szerezte az Úr Jézus a szent vacsora sákramentumát. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adott, megtört, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondva, e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isztok-e pohárból, az Úr megváltó halálát hirdessétek, amíg vissza nem jön. Pál apostol egy önvizsgálatra is buzdít minket, azt mondja, vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyék, és úgy ígyék a pohárból, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, az ítéletet eszik és iszik magának. És már elhangzott az igehirdetésben is, meg énekeltük is, hogy az alkalmas voltunk, az honnan lesz. Hát ki méltó, ki alkalmas. És ez a keresztény paradoxon, hogy az válik méltóvá, hogy közeledjen ehhez az úrvacsorához, aki átélte a méltatlanságát. Amikor ezt Andra mondta, hogy tulajdonképpen az történik, hogy ez az áldozat, ez miattunk van, itt a mi méltatlanságunk, de az, hogy helyettünk történt és értünk, ezemel a méltóságra. Aki ezt felfogja, aki ezt beengedi magába, aki ezt el tudja hinni, ez a keresztény hit, az válik méltóvá, hogy közössége legyen ebben az úrvacsorában. Úgyhogy hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek, és most engedjünk Pál apostolnak a felszólításának, és valljuk meg hitünket Isten előtt. Urunk, azért vagyunk itt, hogy a színed előtt a bocsánatodat kérjük. A te tökéletességed előtt látjuk a mi tökéletlenségünket. Urunk, azt látjuk a Krisztus halálából, hogy a saját erőnkből, a saját akaratunkból, a saját erőfeszítéseink által nem tudunk jót tenni, nem tudunk jók lenni, nem tudunk hozzád jutni, nem tudunk a te szentségedbe eljutni. Ezért nagyon-nagyon köszönjük azt, amit Krisztusban tettél. Hálát adunk neked, és miközben hálát adunk neked, mégis, még mindig van bennünk bűntudat, és ezt is leszeretnénk most tenni. Bocsásd meg, hogy ha el is hittük, hogy mit tettél értünk, még mindig nagyon sok mindenben élve maradt a büszkeség. Bocsásd meg, hogy nagyon sok mindenben nem a te dicsőségedre éltem, gondoltam, akartam. Bocsásd meg ellenállásaim, meneküléseim, bizalmatlanságom. Bocsásd meg bálványozásaimat, önző önérvényesítéseimet. Bocsásd meg a lustaságom, a hatalomvágyam. Bocsásd meg a panaszkodásom, hogy hagytam, hogy eltöltsön a keserűség az öröm helyett. A panasz, a düh, a bánat és a fájdalom a hála helyett. Bocsásd meg a szeretetlen és romboló megnyilvánulásaimat. A bosszankodást, a zsörtölődést, a morgást, az elégedetlenséget, a kárhoztatást és a kritizálást. Bocsásd meg a megszégyenítést, hogy megsértettem a szeretteimet. Bocsásd meg, amikor megsebeztem valakit, amikor legyőzni, lenyomni akartam valakit. És miközben ezt az alázatot kérjük, hogy taníts minket bocsánatot kérni, közben taníts minket arra is, hogy mi is megbocsássunk. Segíts megbocsátani mindazoknak, akik velem szemben vétkeztek, akik megbántottak, akik megsebeztek, akik engem nyomtak el, akik velem szemben éltek vissza a hatalmukkal, az én bizalmammal. Köszönöm, Uram, hogy megbocsátasz. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a bocsánat, és köszönjük, hogy mi is megbocsáthatunk. És most kimondjuk, igen, megbocsátunk, ahogyan te is megbocsátottál nekünk. Ezért áldunk, magasztalunk és dicsérünk, így vesszük át ezt a szabadságot Krisztusban, így vesszük át az új életet, az örök életet, a feltámadást, amit Krisztusban megszereztél nekünk. Áldunk téged Jézusért. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, tegyünk vallást a hitünkről is. Álljunk föl, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Bűn és hitvallás tételetek után, a szent jegyek vétel előtt szokásos rendünk szerint feleljünk meg még a következő kérdésekre hívő szívvel és hallható szóval. Isten színe előtt megvalljátok-e, hogy ti eredeti természeteteknél fogva bűnösök voltatok, és ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltetek volna. Ha igen, felejétek, megvallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme jelent meg Jézus Krisztusban, aki kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek? Ha igen, felejétek, hiszem. Végül ígéritek-e, hogy tiek egyelemért hálából, már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ha igen, mondjátok, ígérem. Veletek együtt mindezeket én is megvallom, hiszem és ígérem. Most azért én, mint az Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek a bűnbocsánatot, az új örök életet, a teljes szentséget Krisztusban, mindazok számára, akik hisznek, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amen. A bűnbocsánatnak ez az új státusza erősödik meg a Kolossébeliekhez írott levélben. Így olvasom. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett. Megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból. Oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. És a római levélben ezt mondja, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényéből. Most pedig, akik elkészítettük magunkat az úrvacsora vételére, a megszokott rendben járuljunk ide, és úgy vesszük, hogy mind a két oldalra lehet most menni, tehát tulajdonképpen ketten osztjuk az kenyeret is, és aztán mind a két oldalon lesz az alkoholmentes bor is, és a másik is, úgyhogy így jöjjünk az úrasztalához. Foglaljuk el helyünket, illetve így jöjjünk az asztalhoz.
Hiszem bűnöm én, és lehet.
Kedves testvérek, így szerezte az Úr Jézus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát. Hasonlóan éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink is, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt eltávoznánk, fogadjátok az igei bátorítást. Szintén a Kolossébeliekhez írt levélből olvasom. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak, és mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Istennek. Tegyük most ezt, imádkozzunk. Dicsérünk és áldunk téged, édesatyánk, köszönjük a te személyedet, a te lényedet, köszönjük Krisztusnak az áldozatát, köszönjük, hogy ebben részesedhetünk most, köszönjük, hogy hallottuk a felszabadító igéket, köszönjük, hogy ahogyan te, amit te mondasz, az minket felszabadíthat. Köszönjük, hogy magunkhoz vehettünk téged, és a te testeddé válhatunk az egyházban. Köszönjük a bocsánatot Jézusban. Köszönjük az a felszabadító, békességet adó érzést, amit te adsz veled is embertársainkkal. Köszönjük, hogy elfogadsz. Annyira kell nekünk ez, hogy mi is elfogadhassuk önmagunkat. Köszönjük, hogy így gyógyítasz, hogy helyreállítod az önbecsülésünket, hogy megtisztítod a lelkiismeretünket. Köszönjük, hogy bízol bennünk. Ez olyan erőt ad. Köszönjük, hogy velünk és bennünk akarsz élni szent lelkeddel. Ez annyira megtisztelő. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk veled. Köszönjük a lelked gyümölcseit. Köszönjük, hogy boldoggá, szeliddé, szeretetteljessé teszel. És köszönjük a lelked ajándékait is, hogy szolgálhatunk mindazzal, amit adsz, amit belénk tettél, belénk helyeztél. És köszönjük, hogy mi is annyiféle szolgálatot kapunk közösségtől. Így járunk most közben, Urunk, mindazokért, akik háborúságot szenvedtek. Így imádkozunk a szomszédban zajló háború ellen. Urunk, te fogd le azoknak a kezét, akik ezért felelősek. És te adj nagyon nagy kegyelmet és irgalmat azoknak, akik a háborúnak a borzalmait viselik, akik gyászolnak, akik elvesztették a szerettüket, akik elvesztették az otthonaikat, elvesztették az egzisztenciájukat. Urunk, mozdíts minket is az imádságon keresztül, hogy részesedjünk a teherviselésben, hogy mi is, amink van, meg tudjuk osztani azokkal, akik most szenvednek. A javakat, amit most a békében mi élvezünk. Urunk, imádkozunk azokért, akik gyászolnak. Urunk, a veszteség, a szomorúság, a kétségbeesés, mindaz, ami őket meglepi, kérünk, hogy te legyél Úrrá. Te mutasd meg azt, hogy mi minden van a halál után. Hogy Jézus Krisztus is meghalt, de feltámadott. Köszönjük ezt a reménységet. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívsz minket, ezzel vigasztasz, ezzel bátorítasz. Így kérünk, Urunk, hogy vigasztald a gyászolókat. Imádkozunk a betegjeinkért is, Urunk. Azt olvassuk az igében, hogy Krisztus sebeivel gyógyultunk meg. Hadd váljék ez valósággá, hitáltal. Urunk, imádkozunk minden vezetőért, egyházunk és a világi, meg gazdasági vezetőkért is. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik megtérést, újjászületést, új lelket, új szívet, új motivációt, hogy téged szolgáljanak, és nem magukat, és a rájuk bízott népet szolgálják. Úrunk, így adj ébredés az egyházaimba, így adj ébredés Magyarországra is, így adj ébredés ennek a vénséges Európának, amely mostanában meg akarja tagadni a gyökereit. Kérünk, Urunk, hogy te hozzál ébredés közénk, te taníts minket imádkozni, közben járni, minden elveszendőért. Köszönjük, Urunk, hogy dicsérhetünk téged, köszönjük, hogy állhatunk, köszönjük, hogy ünnepelhetjük a Krisztusnak a megváltó halálát, és köszönjük, hogy reménykedhetünk a feltámadásban is. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, te vagy egyedül méltó. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül, Isten tisztelünk befejezéseképpen az új énekesüzet 113. énekét énekeljük. Ki olyan, mint ő, a megölt bárány. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztus. Amen. Isten velünk, további szép ünnepet, áldott húsvétot kívánunk. Viszontlátásra!